volt meg a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tart Szentatyánként Ferenc pápáért. Erre a hívőket nagy szeretettel várják. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd az eseményt, így általunk is be lehet kapcsolódni a közös imádságba. A magyar kormány továbbra is támogatja a közel-kelet keresztény közösségeit a helyben maradásban, ugyanis a kereszténység bölcsője keresztények nélkül teljesen elképzelhetetlen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Libanon jövője keresztény szemmel című konferencia megnyitóján beszélt Budapesten. Kijelentette, a világ most a veszélyek korában él, a közel-keleti helyzetnek ráadásul óriási kihatása van Közép-Európa biztonságára is, ezért Magyarország a térség békéjében, nyugalmában és stabilitásában érdekelt. A Hungary Health program dollár 10 milliókat költött eddig, iskolákra, szociális egészségügyi intézményekre van szükség, és templomokra, sorolta. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Karmelita Kolostorban fogadta Semih Gamayel libanoni parlamenti képviselőt, a Kataeb párt elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek tárgyaltak a közel-keleti biztonsági és migrációs helyzetről, a Libanon és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok aktualitásairól, valamint a Hungary Helps Libanonban végzett tevékenységéről. Magyarország együttműködik Bissau-Guineával a nemzetközi kábítószerkereskedelem ellen. Az afrikai ország szigorú fellépése ezen a téren Európának is óriási segítséget jelent, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta a bissau-guineai kollégáját. A tárcavezető kifejtette, a veszélyek korában Afrika jelentősége folyamatosan nő, ráadásul a kontinens lakossága mintegy 950 millióval fog bővülni a következő 25 év során, mindez pedig átfogó fejlesztési stratégiát tesz szükségessé. Minden bejelentett gazdasági lépésnek egy előfeltétele van, csak béke idején lehet megcsinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közlése szerint az újabb intézkedések középpontjában is a családok állnak. Felsorolta a korábbi változásokat, miszerint 1 millió munkáját teremtettek, a gyermekek után adókedvezmény jár, adómentességet kaptak a 25 év alatti munkavállalók és a 30 év alatti édesanyák. A háború végeztével lesz lehetőség olyan erőforrásokat előteremteni, amelyekkel ez a sor folytatható, tette hozzá. Magyarország egy családi adóparadicsom lesz, jelentette ki. Azt mondta, nem engedik, hogy a multicégekhez kerüljön a gazdasági haszon, a költségvetési hiányt pedig így is csökkenteni fogják, amelyért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel majd. Hajtóvadászatot indítanak a kábítószerkereskedők ellen, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, jelentős probléma az újfajta drogok rohamos és inváziószerű, alapvetően a kistelepüléseket érintő terjesztése, amivel roncsot csinálnak a gyermekeinkből és meg is ölik őket végső soron. A gyermekvédelmet a más, nevelést érintő területeken is végig kell vinni. Nevezzük Pride-nak, ilyesmi nincs többé, korábban sem kellett volna, hogy legyen, de ilyen nagy követünk volt, taglalta a miniszterelnök. 10%-kal magasabb ellátáshoz jutnak egyes nyugdíjasok egy kormányrendelet értelmében, írta meg a HVG a magyar közlöny alapján. Az intézkedés azokra vonatkozik, akiket 1945 és 63 között törvénysértő módon elítéltek, vagy az 56-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben ítéltek el, valamint akiknek a rendszerváltozás előtt csökkentették a nyugdíját és személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatály alatt álltak, továbbá akik az 1951 és 56 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesítettek. Végül az időjárásról. Északkeleten, keleten köd képződhet, néhol előfordulhat zápor, később aztán majd zömmel derült lesz az ég, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben pedig +8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Péntek délelőtti jelentés a kórházból. A Szentatya jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. Pápai üzenet. A liturgia vezetői, az ima és a közösség szolgálói. Ferenc pápa. Nincs szó arra a szülőre, aki elveszíti gyermekét. Buenos Airesben is imádkoznak a pápáért. Legyen az imádságunk friss levegő, amelyre a tüdejének szüksége van. Az októberi Máriás jubileumra Rómába érkezik a Fatimai Szűzanya eredeti kegyszobra.
Péntek délelőtti jelentés a kórházból. A Szentatya jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. A Szentszék sajtóterme pénteken délelőtt arról tájékoztatott, hogy a Szentatya jól aludt éjszaka. Reggel ébredés után megreggelizett, majd elolvasta a napilapokat. Folytatja a légzőszervi fizioterápiát és az előírt kezeléseket. Ahogy az elmúlt napokban is, nyugodtan telt az éjszaka, majd pihent. A csütörtök este kiadott jelentés szerint javult a Szentatya egészségi állapota. Az oxigénterápiát és az oxigénmaszkot felváltva alkalmazzák nála. További napokat kell ugyanakkor kórházban töltenie, hogy felállítsák a prognózist. Csütörtökön délelőtt légzőszervi fizioterápiát végzett, illetve pihent. Délután a magánkórterem kápolnájában imádkozott, majd a munkának szentelte idejét. Az eddigi információk alapján a pápa túl van a legkritikusabb szakaszon, de a helyzet továbbra is összetett, ezért a prognózist még nem tudják felállítani. Eközben folytatódik a Szent Péter téren elindított esti rózsafüzér kezdeményezés, amelyet a Szentatya gyógyulásáért imádkoznak február 24-e óta. Pénteken este Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa vezeti az imádságot.
Pápai üzenet. A liturgia vezetői, az ima és a közösség szolgálói. A Gemelli kórházból, ahol tüdőgyulladással kezelik, Ferenc pápa üzenetet küldött a Pápai Liturgikus Intézet munkatársainak és hallgatóinak abból az alkalomból, hogy elindult egy tanfolyam a liturgikus szertartásokért felelős személyek számára. Ferenc pápa üzenetet küldött a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben a püspöki liturgikus szertartásokért felelős személyeknek tartott tanfolyam résztvevőinek, amelyben bátorító szavakat és tanácsokat ad a liturgikus élet előmozdítására és megőrzésére irányuló küldetésükhöz. A pápa február 26-án küldte üzenetét a Gemelli kórházból, ahol kétoldali tüdőgyulladás miatt kezelik. A naponta kétszer megjelenő szentszéki közleményekben arról tájékoztatnak, hogy a pápa továbbra is folytatja munkáját, miközben végzi orvosi terápiáit. A Pápai Liturgikus Intézet prímás apátjához és dékánjához, valamint a professzorokhoz és a hallgatókhoz fordulva, a Szentatya elismeréssel szólt elkötelezettségükről a liturgikus ismeretek elmélyítése iránt, és kiemelte, hogy fontos a liturgia teológiai és szertartási gyakorlatának tanulmányozása, amelyet alapvetőnek nevezett Isten népe lelki életében. A liturgikus szertartásokért felelős személy nem csak teológia tanár, nem írnok, aki a normákat alkalmazza, nem sekrestyés, aki előkészíti, ami a szertartáshoz szükséges, hanem a közösség imájának szolgálatába állított tanító, mutatott rá üzenetében a pápa. Ezt követően hangsúlyozta a liturgikus szertartások vezetőinek misztagógus, a hit misztériumába bevezető kalauz szerepét, akik felelősek a szertartások előkészítéséért, figyelmet fordítva a teológiai alapelvekre és a lelkipásztori gyakorlatra. Rámutatott továbbá arra, hogy kötelességük segíteni a püspököket a liturgikus élet előmozdításában és megőrzésében, lehetővé téve az egyházmegyei közösség teljes körű részvételét az Isten tiszteleten. Ezért arra kérlek benneteket, hogy javasoljatok és támogassatok egy olyan liturgikus stílust, amely kifejezi Jézus követését, elkerülve a szükségtelen pompát vagy feltűnést, írta a pápa. Diszkrécióra szólított fel a szolgálatban, és arra buzdította a szertartásokért felelősöket, hogy a személyes elismerés keresése nélkül lássák kell szerepüket. Ezt a hozzáállást kell meghonosítani a liturgiában szolgálókban, például az oltárszolgákban, a lektorokban és a kántorokban. Ferenc pápa az isteni és az emberi bölcsesség kapcsolatáról szólva idézte Avilai Szent Terézt, akinek misztikus élményét a következőképpen jellemezte. Olyan szeretet, amely fényé és bölcsességé válik, isteni és emberi bölcsességé. Arra buzdította a liturgia vezetőit, hogy imádság, elmélkedés és szemlélődés útján sajátítsák el az isteni bölcsességet, és fejlesszék az emberi bölcsességet tanulmányok, elemzés és figyelmes meghallgatás révén. Ferenc pápa üzenete végén emlékeztette a liturgia vezetőit, hogy legyenek figyelmesek az általuk szolgált emberekre, és értsék meg a hívek szükségleteit, hogy elő tudják segíteni az egyház liturgikus életében való részvételt. Remélem, hogy mindegyikőtök mindig szívén viseli Isten népét, amelyet bölcsességgel és szeretettel kísértek el az Isten tiszteleten, írta a pápa, majd hozzátette, és ne felejtsetek el imádkozni értem.
Ferenc pápa, nincs szó arra a szülőre, aki elveszíti gyermekét. A Szent Péter tér Piazza San Pietro című folyóirat legújabb számában a Szentatya egy római édesanyja Cinzia levelére válaszol, aki balesetben veszítette el 21 éves fiát. Levelében a pápa idézi Szent II. János Pál szavait. Nincs olyan rossz, amiből Isten ne tudna egy nagyobb jót előhozni. Nincsenek szavaink arra az édesanyára vagy édesapára, aki elveszíti gyermekét. A feleség, ha elveszti férjét, özvegyasszony lesz. A férj, aki elveszíti feleségét, özvegyemberré válik. A gyermek, akinek meghalnak a szülei, árva lesz. De az a szülő, aki elveszíti gyermekét, nincs rá szavunk. Ezt írja Ferenc pápa a Szent Péter tér című folyóirat hasábjain. Az újság igazgatója Enzo Fortunato atya, aki a hit, a lelkiség és a hétköznapi élet témái mellett közzéteszi Ferenc pápa válaszát, amelyet egy-egy olvasó levelére ír. Ezúttal egy asszony fájdalmára reflektál a Szent Atya, hiszen nincs annál nagyobb veszteség, mint amikor meghal a gyermekünk. Ez Cinzia tragédiája, azé a római édesanyájé, akinek 21 éves fia közúti balesetben veszítette életét. A Szent Atya szívét megindította fájdalma. Jézus, aki velünk sír, elülteti szívünkben minden válasz magját, melyet keresünk. A pápa még kórházba kerülése előtt válaszolt Cinzia levelére, idézve benne Szent II. János Pált. Nincs olyan rossz, amiből Isten ne tudna egy nagyobb jót előhozni. A Szent Péter tér című folyóirat legújabb számában Charles Bo Yangun érsek a Myanmarban uralkodó nehéz helyzetről ír, az egyház elkötelezettségéről és Ferenc pápa sorozatos felhívásairól, amelyeket a konfliktus sújtotta ország megbékéléséért tesz. Gyógyító találkozás. Ez a címe Simona Brambilla nővér cikkének, aki a Megszentelt Élet intézményei és Apostoli Élet társaságai dikasztérium prefektusa. Írásában elmondja, hogy a térdepelve megtapasztalt Isten miként változtat minket az együttérzésre és a befogadásra képes testvérekké. A kulturális rovatban a művészek jubileuma alkalmából egy olasz képzőművész Maurizio Cattelan nyilatkozik. A provokáció nem cél, hanem eszköz. Buenos Airesben is imádkoznak a pápáért. Legyen az imádságunk friss levegő, amelyre a tüdejének szüksége van. Ferenc pápa szülővárosában több ezer hívő gyűlt össze a Constitución téren, mely Jorge Mario Bergoglio szolgálatának szimbolikus helyszíne. Innen hangzottak el szent beszédei, felhívásai a korrupció és a társadalmi igazságosságok ellen. A misén püspökök, papok, a politikai és a társadalmi élet képviselői vettek részt. A főcelebráns García Cuerva érsek volt, aki így fohászkodott: Szentatyánk, szükségünk van önre. Imádságunk legyen az a friss levegő, amelyre Ferenc pápa tüdejének szüksége van. Ne adja föl, nagy szükségünk van önre, mondta a Buenos Aires-i érsek homiliájában a szabadtéri szentmisén, melyen a heves esőzés után az ég is kiderült. Koncelebráltak a főváros segédpüspökei, a La Plata-i érsek, Mario Poli bíboros, nyugalmazott Buenos Aires-i érsek, több tucat pap, köztük Guillermo Marco atya, aki annak idején Bergoglio bíboros szóvivője volt. Az argentin közélet és politika kiemelkedő személyiségei is jelen voltak a szentmisén. A helyszín, a Constitución tér emblematikus pontja a városnak, ahol minden nap több százezer bejáró dolgozó megfordul. Érsekkorában Jorge Mario Bergoglio is itt mutatott be szentmiséket, és itt hívta föl a figyelmet a városban uralkodó korrupcióra, az emberkereskedelemre és a kábítószer pusztítására. Homiliájában a Buenos Aires-i érsek utalt azokra a hazugságokra és rágalmakra, amelyeknek a Szentatya áldozatul esett pápasága idején, és Istenhez fohászkodott bocsánatért, amiért megvádolták és besározták a nevét. Eközben argentin zászlókat, a luháni szűzanyag egyképeit, égő gyertyákat tartva kezükben a hívek kórusban skandálták: éljen a pápa! Abban a reményben, hogy kiáltások visszhangja elér Rómába, a Gemelli kórházba, ahol honfitársuk már 11 napja fekszik betegen.
Az októberi Máriás jubileumra Rómába érkezik a fatimai szűzanya eredeti kegyszobra. Az evangelizálásért felelős dikasztérium pénteki közleménye szerint a 2025-ös szentév során az október 11-én és 12-én tartandó Máriás lelkiség jubileumára Rómába érkezik Fatima féltve őrzött kincse, a fatimai szűzanya eredeti kegyszobra. A Szent Péter térre tervezett szentmisén a hívek között ünnepi körmenetbe jár körül a fatimai szűzanyag egy szobra, és erősíti meg a zarándokokat a jubileumi reményben. A 2025-ös rendes szentév naptára a szűzanyának szentelt hónap október közepére, 11-12-ére, szombat-vasárnapra tervezte, hogy a fatimai szűzanya eredeti egy szobra is részt vesz a Máriás lelkiség kétnapos jubileumán. A hívek körében világszerte ismert és tisztelt híres Szűz Mária kegyszobor, amely a soha meg nem csaló remény jelképe, jelen lesz a Szent Péter téren 2025. október 12-én vasárnap 10:30 órakor kezdődő szentmisén. A fatimai szűzanya jelenléte a zarándokok közt tovább gazdagítja és mélyíti a hívek imádságát és elmélkedését. Ez alkalommal is ingyenes lesz a bejutás a Szent Péter térre, de most a Szent Misén való részvételhez még ingyenes belépőjegy sem kell. A jubileumi eseményen való részvételre azonban már most lehet regisztrálni a dikasztérium honlapján, ahol a jelentkezés 2025. augusztus 10-ével ér véget. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a szobor, elhagyva a fatimai kegyhelyet, Rómába érkezik. Első alkalommal 1984-ben a megváltás rendkívüli jubileum alkalmával érkezett a kegyszobor Rómába, amikor március 25-én Szent II. János Pál pápa a világot Szűz Mária szeplőtelen szívének szentelte. Második alkalommal a 2000-es év nagy jubileuma során éppen május 13-án a fatimai szűzanya liturgikus emléknapján egyúttal a pápa elleni merénylet 19. évfordulóján érkezett a Szent Péter térre a fatimai kegyszobor. Harmadszor pedig a frissen megválasztott Ferenc pápa kérésére 2013. októberében a hit éve alkalmából erősítette a római híveket és zarándokokat a fatimai kegyszobor. A fatimai szűzanya szeretett eredeti szobának jelenléte lehetővé teszi mindenki számára, hogy megtapasztalja Szűz Mária közelségét. Hangsúlyozta Rino Fisichella érsek, az evangelizálásért felelős dikasztérium pro-prefektusa. Ez ugyanis a világ egyik legjelentősebb Mária kegyszobra a világ keresztényei körében, amiről Ferenc pápa a szentévet megnyitó Spes non confundit, a remény nem csal meg kezdeti bullájában megállapítja, a hívő keresztények ő benne a legkedvesebb anyát tisztelik, aki soha nem hagyja el a gyermekeit. Ahogy Fatimában a szűzanya egykor elmondta a három kis pásztor gyermeknek, úgy arról most mindannyiunkat biztosít, soha nem hagylak el benneteket. Az én szepültelen szívem lesz számotokra a ti menedéketek, és az az út, amely Istenhez vezet benneteket. Ez a kegyszobor csak egészen kivételes módon hagyja el a Covada Iriai kegyhelyet, és csak is a pápák kérésére, magyarázta Carlos Cabecinhas atya, a fatimai kegyhely rektora. Ebben a jubileumi időszakban a fatimai szűz, a húsvéti örömasszonya, még azokban a fájdalmas időkben is, amelyben a világ napjainkban él. A fehérbe öltözött asszony ismét a remény zarándoka lesz, és Rómában együtt lesz a fehérbe öltözött püspökkel, ahogyan a fatimai pásztor gyerekek szeretettel hívták a szentatyát. A fatimai kegyszobor José Ferreira Tedim portugál művész alkotása, amelyet 1920-ban készített, és amit rendszerint a fatimai szűzanya kegyhelyének jelenés kápolnájában őriznek Fatimában. Ott jelent meg ugyanis 1917 májusa és októberre között hatszor a szűzanya, a 10 éves Lucia dos Santos, a 7 éves Jacinta Marto és a 9 éves Francisco Marto pásztor gyerekeknek. Az eredeti szobor 1 méter 4 centi magas, brazil cédrusfából faragták, a három pásztor gyermeknek adott jelzések alapján. Ünnepélyesen 1946. május 13-án koronázták meg, és később a koronába helyezték azt a lövedéket, amely Szent II. János Pál pápát találta el az 1981-es merénylet kísérlet során. A 2000-es nagy jubileum során József Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa a fatimai titok kapcsán nyilatkozta: ennek a titoknak a kulcsszava egy hármas kiáltás, penitencia, 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 bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Lucia nővér számára egyre világosabban látszott, hogy minden jelenés célja az, hogy az ember egyre jobban növekedjen a hitben, a reményben és a szeretetben, és minden más csak ehhez járult hozzá.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, valamint dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a házasság hete kapcsán a keresztény szentségi házasság megéléséről beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. Minden esztendőben februárban a házasság hetét ünnepeljük, de nem csak februárban is, nem csak a házasság hetében fontos a házasságról, a keresztény házasságról beszélni, és a keresztény házasságnak az értékeit újra és újra átgondolni, hanem azt gondolom, hogy ez minden alkalommal nagyon fontos, főleg abban a világban, amiben most benne élünk, ahol megtapasztaljuk, hogy minden olyan időlegesnek tűnik, olyan átmenetileg, kapcsolatok szűnnek meg, barátságok szűnnek meg gyorsan, vagy éppen ellenkezőleg gyorsan köttetnek a média, az internet segítségével kapcsolatok, amik aztán utána olyan gyorsan mennek szét a kapcsolatok, ahogyan létrejöttek. Úgyhogy talán érdemes néhány gondolatot megfogalmaznunk a keresztény házasságról, és mindenek előtt, mielőtt átadnám nektek a szót, akik gyakorló keresztény házaspárok vagytok, mindenek előtt azt kell elmondanunk, hogy katolikus egyházunkban a házasság is egy szentség, és ennek a szentségnek a kiszolgáltatója nem a pap vagy nem a diakónus, hanem itt a felek, amikor egymás felé fordulnak, gyakorlatilag ők szolgáltatják ki a szentséget. A pap mint egy tanúja, mint egy elismerője az egyház áldását, átadója ennek a szertartásnak, és itt nagyon fontos, hogy katolikus egyházunk az egyértelműen és világosan leszögezi, hogy az életre szóló szövetségről van szó, ami egymás boldogítására, gyermekek vállalására és nevelésére szolgál, és tulajdonképpen már a Biblia első sorai megalapozzák a keresztény házasságot, nem jó az embernek egyedül, alkossunk mellé hozzáillő társat. Hogyan gondolkodtok ti a keresztény házasságról, és mennyiben láttok többletet, pluszt abban, hogy keresztény hívőként élitek az életeteket, és itt természetesen Zoltán és Rita, mint házaspár vannak jelen, de Anna is házasságban élő, aki szintén majd el fogja mondani saját tapasztalatát.
Közülünk szerintem nekem könnyebb dolgom van, tehát Ritával mindenki velem, és ez sokat elmond olyan szempontból, hogy hát a házasság, és különösen a keresztény házasság az munka. Tehát most, amikor nagyon sokféle kampány van a médiában, és most a házasság hetéről van szó, akkor ott is szerintem nagyon helyes, hogy azt mondják, hogy hát nem eldobni, hanem megjavítani, mert hogyha valaki úgy beszél a házasságról, hogy ott sohasem ilyen ellentét nincsen, vagy egy rossz szó nem hangzik el, az lehet, hogy az egyik fél az nem mond rossz szót, a másik pedig nem úgy érzékeli. Szóval igazából, hogyha az ember úgy fogja föl, hogy ez munka, és hogy ebben nagyon sok energiát kell befektetni, és folyamatosan meg kell újulni, és dolgozni kell rajta, akkor, és mellé teszi még azt, hogy ez életre szól, tehát, hogy ez nem egy próbaszerencse történet, akkor akkor látja, hogy ez mennyire komoly. Viszont nekünk hatalmas nagy előnyünk van keresztényeknek, hogy hát az Úristen felé tudunk fordulni, és hogy ő az, aki ugye egyben tudja tartani ezt a házasságot. Tehát akkor, amikor az ember egy esküt tesz, akkor pont az, hogy az emberi létnek az egyik eleme, hogy képes olyan dolgot is elképzelni, amelyeket ő nem lát. Tehát egy olyan társadalom, egy olyan szerződést kötni, ami igazából nem egy papíron megíratott szerződés, hanem a másikkal megkötetett szerződés, és hát ehhez jobban meg rosszban is tartja magát. Nyilván, amikor ugye halljuk ezeket a szöveket jobban rosszban, betegségben, egészségben, akkor általában az ember, amíg nincs egy ilyen helyzetben, addig nem tudja elképzelni, hogy ez milyen. Tehát abban a pillanatban, amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor tudod elképzelni. De én át is adom a szót.
Én is azt hangsúlyoznám, hogy a házasság az igazából tényleg egy döntés. És erre kell emlékeztetni magunkat nap mint nap, hogy én így döntöttem. És nagyon érdekes, hogy tényleg ez a mostani felgyorsult világban egyre inkább jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy hát az ott szó, az nem sokat számít, akkor még így gondoltam, most máshogy gondolom, akkor még így döntöttem, most máshogy döntök. Tehát ilyen szempontból romboló szerintem az, ami most divatosnak tűnik a mai társadalomban. Viszont az is nagyon érdekes, hogy az sem garancia, hogyha valaki, nem tudom, évekig, évtizedekig együtt van valakivel, és csak utána döntenek úgy, hogy házasságot kötnek, és az sem garancia, hogyha valaki néhány nap után házasodik. Mi szinte ebben a második csoportba tartozunk olyan szempontból, hogy igazából néhány hét után történt a lánykérés, és fél év után már házasok is voltunk, ennek már tavaly volt 20 éve, hogy ez így alakult, és én is hangsúlyozom, hogy nem szabad, tehát úgy ugye a közösségi médiának még ez egy ilyen nagy hátrány, hogy azt látjuk, hogy mindenki habos-babos, gyönyörű rózsaszín, szivárványos, unikornisos házasságban él, de nyilvánvalóan nem a nagy veszekedéseket, ről a videókat és a képeket teszik ki az ablakba, hanem egy ilyen feltupírozott valóságot. Nem biztos, hogy az nem valóság, mert lehet valóság egy vidám kép a férjünkkel, akkor is, hogyha előtte mondjuk veszekedtünk, vagy utána veszekedni fogunk. De igazából ez egy érdekes dolog még, hogy ott, amikor valóban megkötjük a házasságot, akkor nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, és egyébként ezt a bíró László püspök atya mondta is nekünk, hogy ti még ezt nem tudjátok, hogy milyen nehéz lesz, ami egy kicsit furcsán hangzott így az esküvőnk napján, egy ilyen jó kívánság akkor, de teljesen így vissza gondolva, teljesen igaza volt, hogy ez igazából, ahogy a gyerekvállalás is, szerintem az is egy tipikus példája ennek, hogy amikor az ember elképzeli, milyen lesz a szülőként, milyen lesz, amikor megszületik a gyerek, amikor neveli a gyereket, azt úgy képzeli, hogy ott is minden nagyon-nagyon könnyen fog menni, hát ez azért sok szempontból is vannak nehézségek a gyereknevelésben is, de szerencsére, vagy nem szerencsére. Ezt nem tudja előtte feltétlenül az ember. Minden esetre a gyerekvállaláshoz hasonlítható nehézségek vannak a házasságban is.
A döntéshez kapcsolódnék én is, és főleg úgy, hogy amikor mi megbeszéltük igazából a férjemmel, hogy összeházasodunk, akkor még jó ideig ezt nem tudta a környezetünk. De valahogy mi ugyanúgy viselkedtünk, mintha már jegygyűrűt viselnénk. És azt gondolom, hogy akár ez is nagyon jól megmutatta számomra azt, hogy tényleg bízhatok benne, hagyatkozhatok rá, és ő is bízhat bennem, és hagyatkozhat rám. És milyen érdekes ez, hogy nem beszéltünk össze, és nem is így lettünk tudatosan kiválogatva, de mi februárban találtunk egymásra, nagyon régóta ismertük egymást, már egy évtizede is talán, és áprilisban döntöttünk úgy, hogy házasodunk, és szeptemberre tűztük ki a lakodalmunkat, és tavaly a 25-et meg is ünnepeltük. Pontosan azért lakodalommal, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt ünnepeljük, és felmutassuk, és láttassuk, és ez nem elsősorban mi kettőnkről szól, pontosan azért hívtuk el a barátainkat, mert azt gondolom, hogy 25 év házasság nagyon-nagyon sok segítséggel valósul meg. A szomszédnak a segítségével és elnézésével, a szülőknek a támogatásával, a testvérek szeretetével, akár az egyház papjainak a támogatásával, több atya ott volt nekünk is, így baráti körből is.
és munkatársaink. Tehát, hogy szerintem ez nagyon szépen megmutatta azt, hogy 25 év házasságot csak úgy lehet végigvinni, hogyha az a támogató közeg és közösség ott van velünk. De az, hogy akár a nehézségek idején is nekem a férjem rendszeresen felemlegette ezt, hogy elhagyja anyját és apját és feleségéhez ragaszkodik, és hogy neki mindig ez volt a válasza, amikor én haragosabb voltam, és hogy mindig kinyilvánította, hogy mellettem áll. És pont a tegnapi napon beszélgettünk erről, mert mi nagyon ünnepeljük a házasság hetét, és nagyon mindig boldogok vagyunk ettől, és mindenféle módot megragadunk rá, hogy ünnepelhessük, hogy tényleg mennyire fantasztikus ez, hogy a gyermekeinket is szerintünk azért tudtuk úgy nevelni, ahogyan végül is már majd, hogy nem felneveltük őket, 16 éves a legkisebb, mert mindig érezték, hogy mi vagyunk egységben. Nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon fontosak az életünkben, nagyon örülünk, hogy vannak, de hogy alapvetően mi házaspárként voltunk mindig a legerősebb szövetségben ebben a családban. És én azt érzem, hogy ez megtartó erő a gyerekek számára is.
Ugye a házasság, mint szentség, nagyon jól beleilleszkedik a többi szentségnek a rendszerébe, és nagyon érdekes, amikor olyanok jönnek keresztény házasságot kérni, ahol az egyik fél nincs megkeresztelve, ilyenkor megfelelő engedély birtokában meg lehet tartani az esküvőt, a házasságkötést, de én a 25 év során, amióta lelkipásztorként találkozok leendő házaspárokkal, ilyen esetben azért mindig szoktam mondani, hogy próbáljuk meg azt, hogy mielőtt a házasságkötésre sor kerülne, nyilván, hogyha megfelelő idő áll a rendelkezésre, akkor a illetőt készítsük fel a keresztelésre. És ugye most már sokkal könnyebb vagy egyszerűbb formában működik ez, hiszen eleve rendelkezés, hogy amikor felnőttet keresztelünk, akkor a keresztség, a bérmálkozás és az eukarisztiával való találkozás az egyszerre történjen, és nagyon megható történetek vannak, amikor a jászberényi szolgálati helyemen elsősorban eljöttek ősszel, jelezték, hogy következő nyáron esküvő lesz, és akkor ezt a lehetőséget felajánlottuk, és elfogadták, hogy elkezdtek jönni a közösségbe, és a keresztelésre való felkészítést azt nyilván összekötöttük már a jegyes oktatással, és nagyon sok olyan házaspár volt abban a másfél évtizedben, amikor a Jászberényben plébános voltam, akik ott ismerték meg egymást még jobban, pontosan azáltal, hogy mondhatom így, hogy szakszerű módon házas hétvégét végzetteknek a segítségével, játékokkal, találkozókkal. Elmondtuk azt, hogy hát mit is jelent az, hogy keresztény házasság. Van egy szentség, de az működik, hogyha az ember is hozzáteszi magát, és hogyha te meg vagy keresztelve, és szoktál gyónni, és jársz szentmisére, és áldozol, és hogyha a házasság szentségét kéred, akkor gyakorlatilag ennek a hét szentségnek majdnem mindegyikét birtokolod, és mindig szoktam mondani az állandó diakónusainknak, hogy ők pedig mind a hetet birtokolják egyszerre, hiszen egyházi rend és házasság szentsége is együtt van, ami pedig már tényleg egy igazán tökéletes kegyelmi állapot. Mit tudnátok javasolni 20-21 néhány esztendő utáni házasságban megélt évek után azoknak a fiataloknak, akik lehet, hogy most kevesen vannak, de mégis szeretnének igazi keresztény házasságban élni. Van-e olyan jó tanács, amit el tudtuk mondani azoknak a vallásukat gyakorló és akár most bennünket hallgató fiataloknak, vagy az ő nagymamájuknak, hogy ők mit adjanak át jó tanácsként az unokának, hogyha egyházi esküvőt terveznek, és hogy mi legyen ez a plusz számukra, túl azon, hogy egy nagyon szép ceremónia zajlik a templomban, ami belső értéket is tud adni.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyszeri alkalomban gondolkodjanak. Nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy egyfajta folyamattá válik, akár a jászberényi gyakorlatot emlegetve is a házasságra való készülés. Én azt gondolom, hogy nekünk ugye házas a legnagyobb gyermekünk, 26 éves most, és már mindjárt 2 éve házasodtak össze, és mindig kérdezi is a környezetünk, és a tágabb ismeretségi körünkbe is visszatérő kérdés, hogy és jól vannak, és mindenki olyan izgatottan kérdezi, tehát, hogy egyrészt szerintem szurkolnak az emberek ennek az egész dolognak, de mindig, mintha egy picit csodálkoznának is, vagy azt várnák, hogy egyszer nem lesz a válasz. És azt gondolom, hogy például az ő döntésüket nagyon-nagyon nagyban segítette azt, hogy ugye ők is rendi gimnáziumban jártak, hogy a környezetükben több barátjuk, több felsőbb évfolyamos fiatal már eleve tartotta a kapcsolatot egymással, tehát eleve egy közösséget alkottak, és aztán, amikor odaértek életkorba, ők meglépték ezt, és meghozták ezt a döntést. És én azt gondolom, hogy ezek a pozitív példák segítenek, erősítik ezt az egészet, és most már ugye az ő pozitív példájuk is erőt ad sokaknak, és én nagyon hiszek ebben, hogy közösséget alkotva, közösségben tömörülve tényleg sokkal, sokkal könnyebben meg tudnak maradni, jó tanácsot fognak kapni. Mert ugyanígy az én keresztlányom vele is, ahogy leültünk, éppen ott volt neki is a férje, és szinte olyan ilyetten mondták el 20 éves fiatalként, hogy náluk van olyan a kollégák között, akinek most éppen megszületett a gyermek, nehézségük van, kicsit eltávolodtak egymástól, és hogy van olyan kollégájuk, aki szinte beszéli rá a hűtlenségre azt a felet, aki ott velük együtt dolgozik, mert hogy ennek ez a rendje, és miért kéne tűrnie, miért kéne kitartania, és sokkal inkább afelé viszi, és azt erősíti meg benne, hogy nem kell megmaradnia sem a házasságában, sem a hűségben, és hogy ne az apaságát élje meg, vagy menjen haza, vagy pont kapaszkodjon össze a feleségével, és igyekezzen családdá válni, hanem valami nagyon ellentétes erőt, és rám is ez azért volt nagyon nagy hatással, mert láttam az ő ijegységüket is ebben. Hogy mennyire rossz ezt hallani, ezt látni, és hogy nem tudod, hogy meg tudod-e védeni ettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a hasonszűrűek társaságát keresni, és elhangzott a házas hétvége is, mi magunk is vettünk részt ilyen felkészítésen, tehát már párként támogatva ugye a leendő házasulandókat, és valóban én is azt láttam, hogy nem garancia nagyon sok együtt töltött idő sem, az sem, hogy mi nagyon ismerjük egymást, nagyon tudjuk, hogy ez az egész milyen lesz. Nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ezért nagyon fontos a kegyelem és a megtartó közösség.
Illetve én vagyok az ellenpélda Novák atya gondolatai kapcsán, ugyanis amikor megismerkedtünk az Olival, ugye, mint mondtam, nagyon gyorsan kiderült, hogy össze szeretnénk házasodni, és mindenképpen szeretnénk egyházi esküvőt, és nem azért, mert hogy sokkal szebb templomban esküdni, mint máshol. Viszont én nem voltam megkeresztelve, mert hogy katona lány vagyok, katona az édesapám, és hát egyszerűen ő nem, tehát nem volt olyan, nem volt lehetőség. Egyébként neki, ők nem is voltak szigorúan vallásosak, a szüleim. Édesanyámat gyerekkorában vitte az ő édesanyja, de hogy nem voltak igazán jó tapasztalataik sem az egyházzal, sem az atyákkal kapcsolatban egyébként, amennyit így sikerült kihámoznom abból, amit a szüleim elmondtak. Tehát én nem voltam megkeresztelkedve, úgyhogy én vagyok a példa arra, hogy kaptunk áldást arra, hogy így is összeházasodjunk, viszont ennek is megvolt a szépsége és romantikája, hogy én ugyanúgy végigmentem ezeken a folyamatokon, a felkészülésen, és amikor megszületett az első kisgyerekünk, akkor vele együtt keresztelkedtem meg. Tehát ugyanez a folyamat, ez nálam is egy kicsit eltolódva talán, de nálam is helyet kapott egyébként. És hát igen, igazából szerintem csak a példa, tehát hogyha arra gondolok, hogy ugye nekünk már felnőtt lányunk van, illetve ugye egy 15 éves fiunk, és hogyha erre gondolok, akkor igazából tényleg a példa az, amivel ugye rá tudjuk vezetni őket arra, hogy milyen fontos egy házasság, egy keresztény házasság, és hogy milyen fontos szerepe van ezeknek az elveknek, amiket az egyház is val ezzel kapcsolatban.
Én nekem van egy meggyőződésem, hogy a keresztény katolikus embernek sikeresnek kell lennie a közéletben is, és itt a siker, ez úgy gondolom, hogy olyan szempontból is fontos, mert akkor ott is példát tud mutatni, és hogyha azt látják, hogy ő sikeres vezető, de lehet egy sikeres bolti eladó, de lehet sikeres futballista, és hogyha akkor látják, hogy neki van egy olyan családi háttere, ahol ő boldog, és szentségi házasságban él, akkor ez egy jó példa lehet. De hogyha ezzel szemben mi csak megpróbálunk eladni egy terméket, hogy jaj, de jó, de igazából az nem vonzó, vagy nem minden aspektusát fejtjük ki, tehát nem beszélünk arról, hogy igen, vannak nehézségek, de mi ezeket így tudjuk ugye kiküszöbölni, akkor az viszont nem egy hiteles történet, és egyáltalán nem lehet vonzóvá. Tehát az egyház az mindig rendkívül sikeres volt abban, és most is arra törekszik, és kell törekednie, hogy az adott kornak megfelelően kommunikáljon, és adott kornak megfelelően próbálja ugye a házasságot is népszerűvé tenni. Tehát az őszintesség az mindig rendkívül fontos, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy amikor belép a házasságba, nem fog nehézségekkel találkozni, akkor ez nyilván nem valós. Úgyhogy ilyen szempontból igen, úgy gondolom, hogy a hitelesség és az is, hogy itt is az ember azért igen merjen szembe menni a világgal. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a társkeresés és gyakran az algoritmusok segítségével, applikáció segítségével történik, és itt tudom én, 5 másodperce, vagy nem tudom mennyit van eldönteni, hogy balra húzod, vagy jobbra húzod, és szimpatikus-e valaki. Hát egy autót se lehet egy kinézetre venni. Nem, hogy, és akkor nyilván látjuk, hogy az egész vár nem arról szól, hogy, hogy egy társat ugye hosszú távra. Hát ezzel kell szembe menni, de úgy, hogy közben felmutatjuk az értékeinket, és hogy ezt vonzóvá tesszük, mert hogy csak azt mondjuk, hogy ne tedd, akkor az nem lesz hatásos, úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és azzal szeretném befejezni, hogy Ferenc pápa sok-sok esztendővel ezelőtt, ha jól emlékszem, jegyes párok előtt, fiatal házas párok előtt beszélt, és azt mondta, hogy nyilván lehet vita köztetek, nyilván lehet zsörtölődés, legyen egy olcsó étkészlet, amit aztán a földhöz vágtok olyankor, de, ahogy a Szentírás is tanítja, mondta a Szentatya, ne nyugodjon le a nap haragotok felett, hanem béküljetek meg estére, és újra éljétek meg azt a szeretetet. A keresztény házasság, én is úgy gondolom, ugyanúgy, mint az egyházi rend állapotában való hivatás megélése, az nem olyan, amit egyszer a szentelésben, vagy egyszer a házasságkötésben kaptunk egy nagy kegyelmet, és aztán az kitart 50 évig, vagy 100 évig, hanem azért minden nap küzdenünk kell, és minden nap kérnünk kell a Jóistent, és persze természetesen nekünk is vele együtt kell munkálkodni ebben, hogy akár a egyházi hivatást, akár a házasságra való meghívást azt be tudjuk teljesíteni. Ehhez kívánok nektek is nagyon sok örömet a következő 15-20-25, meg ki tudja még hány esztendőben, és mindazoknak a kedves hallgatóknak is, akik házasságban élnek, hogy találják meg újra és újra, akárhány év után is egymásban Isten szeretetét, amellyel megteremtett bennünket. Megköszönöm a beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkban Oszlánci Krisztinával, a Tittel Pál könyvtár főigazgatójával, Somosvári Eszter Anna beszélget. Az óra második felében a Liceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Ebben folytatjuk a legutóbbi debreceni környezetvédelmi konferencia bemutatását, ahol most dr. Szőlősi László, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának docense, a baromfi ágazat változásairól beszél. Hajnali 3 óra után a Közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben bemutatunk 2 magyar kultúra napi kitüntetettet. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda hálát érdemeltek, hiszen ezt megteszik a bűnösök is. Olvasom a Lukács evangéliumban. A léleknek két kapuja van, az egyik Istenhez vezet, a másik az emberekhez. Egyszerre nyílnak ki. Nem lehetünk nyitottak Isten felé, ha ugyanakkor elzárkózunk fele barátunk felé. Ha egy jámbor ember azon panaszkodik, hogy nem találja Istent, nem érez meg semmit, nem tud imádkozni, akkor a fele barát felé kell szélesre tárni a szíve kapuját, minden előfeltétel nélkül. Akkor majd nem fog nyikorogni az Isten felé nyíló ajtó sem. Milyen szívesen adnék ennek vagy annak valami ajándékot, de egyszerűen nincs rá módom. Jutott már eszedbe hasonló gondolat? Soha ne adj ajándékot, ha nem szívesen adod, ha azt nem kíséri őszinte jó indulat a másik ember irányában. Gondolj arra, megérezhető, milyen kézből jön az ajándék. Baráti, nyílt, meleg, vagy pedig hűvös, számító kezek nyújtják-e? Nehogy sebetűs ajándékoddal, hisz az ajándékozásnak örömöt kell okoznia mind az ajándékozó, mind a megajándékozott részére. Ajándékozz éppen ezért inkább belső értékeket, lelkületedet. Krisztusom, kérlek, ajándékozz meg engem nemesen érző szívvel. Legyek nagyvonalú az életben, hogy mindig azt válasszam, ami fölfelé vezet, s nem a gyűlölködés mélyébe. Legyek nagyvonalú a világ előtt, hogy értsem meg mások nyomorúságát anélkül, hogy magam hasonlóvá válnék. Legyek nagyvonalú az emberek előtt, hogy mindenkihez legyen szerető szavam, a gyengékhez, elesettekhez, ellenségekhez is. S legyek mindig nagyvonalú előtted, hogy szolgálatodra készen álljak, érted éljek és érted halljak szeretetben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.